Következő műsorunk Rádió Egyetem.
EPER. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Globális ökológia, bioszféra és ember. Takács Sánta András előadását közvetítjük az ELTE természettudományi karáról. Globális éghajlatváltozás. A felvétel 2005. áprilisában készült.
Na akkor kérnék szépen figyelmet. Globális éghajlatváltozásról beszélünk a mai órán. Néhány évvel ezelőtt, egész pontosan az ezredfordulón egy elég széleskörű nemzetközi közvéleménykutatást végeztek környezetkutatók körében arról, hogy melyik környezeti problémát tartják a 21. században a legfenyegetőbbnek az emberiségre nézve. Torony magasan a globális éghajlatváltozás volt a szakemberek között a nyertes. Ennél is tovább ment tavaly évelején az angol kormány tudományos főtanácsadója, bizonyos David King, a Science magazin, hát ugye az egyik legnevesebb természettudományos szaklap hasábjain. Ő azt mondta, hogy az éghajlatváltozás még a terrorizmusnál is nagyobb fenyegetést jelent, és ez nem, hogy a legnagyobb környezeti fenyegetés az emberiség számára a 21. században, hanem úgy unblock a legnagyobb fenyegetés számunkra. Tehát erről a problémakörről fogunk ma beszélni. Úgy fogjuk tárgyalni az éghajlatváltozást, elsősorban, mint a szénciklusnak, a globális szénciklusnak a módosítását. Mindez nem jelenti azt, hogy csak a szénciklus módosításából következne az éghajlatváltozás, hiszen említettük a dinitrogénoxidot, a troposzferikus ózon, tehát olyan üvegházgázokat, amelyek nem széntartalmúak. Nyilván ezek is befolyásolnak, de igen nagy mértékben a szénről van szó. Na, tehát a természetes ciklust rajzolnánk föl először. Jó, tehát 7 darab boxot rajzolunk először is. Légkör, aztán szárazföldi társulás. Jó, körrel jelölöm az élettelen és négyzettel meg a úgymond élő boxokat. Víz, ez nyilván jelenti a folyók, tavak, tengereket, és jelenti a talajokat is. Kőzetek, itt legalul. Az óceáni üledék akar lenni. Vízi társulások. Folyók, tavak, tengerek. FTT. Hát és ki ne felejtsünk az embert sem, persze. Hiszen mi is módosítjuk a ciklust. Jó, mielőtt ezt elkezdenénk, rendkedvért élőlényeknek most a vizet leszámítjuk, az élőlényeknek a fő alkotója, a szén, mi nem látszik. És azt kell tudni erről az előjáróban, erről a ciklusról, hogy jó részt gázállapotban zajlik, ez azt jelenti, hogy főleg a felső 5 box között zajlik. Nem jelenti azt, hogy a másik kettő elhanyagolható, mint ezt látni fogjuk. Ugye azon belül is, hogy gáz a legfontosabb a széndioxid, utána a metán, és aztán még lehet egy párat említeni, a szénmonoxidot említeném még harmadiknak. Két kulcsfolyamat van a szénciklusban, fotoszintézis, ugye, ami széndioxid nyelő, és a légzés, amelyik széndioxid termelő. Ebből is következik, hogy az élőlényeknek kulcsszerepük van a szénciklusban, csak úgy, mint a nitrogén ciklusában is. Jó, akkor mondjuk kezdjük ott. Első lépés az az, hogy a szárazföldi élőlények fotoszintetizálnak. Tehát a légkörből széndioxid kerül ki. De a légkörből egyszerű diffúzióval is kerül ki széndioxid, főleg az óceánok vizébe. Természetesen a lefolyás révén szárazföldi társulásokból is kerül a vizekbe. Aztán a vízi élőlények fotoszintetizálnak, de ők nem a légkörből, hanem a vízből veszik fel az ehhez szükséges széndioxidot. És a ciklus zárul szépen a légzéssel, ugye mind a szárazföldi, mind a vízi élőlények lélegeznek. Megjegyzem, hogy itt ez a nyíl nem csak légzést jelenthet, hanem jelenthet tüzeket is, ugye, mert hogy az erdőtüzek több esetben természetes módon keletkeznek, tehát nem feltétlenül az ember okozza ezeket. Jó, tehát ez a fő része a ciklusnak, összes többi fluxust már csak szaggatottan fogom rajzolni. Hát egyrészt ülepszik le a vízből széntartalmú anyag az óceánok aljára. Másrészt ugye az élőlények tetemeivel is kerül az óceánok aljára széntartalmú anyag. És ebből az óceáni üledékből aztán szépen lassan keletkeznek kőzetek. Ugye üledékes kőzetekről van szó. Ezek közül a legfontosabb a mészkő vagy mészkövek, ugye, mert több típusa is van. Megemlíteném azért még, meg leggyakoribb, megemlíteném még azért a dolomitot is, ami ugye csak annyiban különbözik a mészkőtől, hogy magnéziumot is tartalmaz. Na most, mi ezeknek a kőzeteknek a sorsuk? Ugye, amikor összeütköznek a lemeztektonikai mozgások, összeütköznek a lemezek, felgyűrődhetnek, hegységek keletkeznek. Számunkra érdekesebb az, amikor a lemez lebukik a föld mélyebb rétegeibe, ugye a szubdukció jelensége. Ekkor ugyanis szilícium-dioxiddal reagálnak ezek az üledéges kőzetek, és ugye úgynevezett átalakult vagy metamorf kőzetek keletkeznek belőlük. Jó, tehát mondjuk, ha a mészkő reagál szilícium-dioxiddal, akkor kálcium-szilikát, tehát szilikátos kőzetek, metamorf kőzetek keletkeznek, és ami még nagyon fontos, keletkezik széndioxid is. Azért fontos ez a széndioxid, mert a vulkáni tevékenység során ez végül is visszakerül a légkörbe. Tehát ezt itt tudjuk jelölni. Itt zárul a ciklus gyakorlatilag, mert hogy hosszú távon a bioszféra szempontjából a széndioxidnak az egyetlen forrása igazából a vulkáni tevékenység által odajutatott széndioxid. Ezt most sok millió éves skálán kell érteni. Kálcium-szilikátokkal mi történik? Ugye ezekben a kőzetekben található a földi szénnek a döntő része. Ez a szén nem vesz részt a körforgásban, de nem csak a kálcium-szilikát tartalmú kőzetekben, hanem egyáltalán a kőzetekben. Tehát ezt akár így be is vastagíthatnánk, hogy ez itt a legnagyobb rezervoárja, a tárolója a szénnek. Jó, egyrészt ez karbonátként persze, de másrészt viszont szerves vegyületekként. Ugye, és itt kiemelném kőolaj, kőszén, földgáz, tehát a fosszilis tüzelőanyagok is itt a kőzetekben találhatók. Ez nyilván rögtön fontos lesz. Na most említettem, hogy a hosszú távon az egyetlen forrás a vulkáni tevékenység nyomán széndioxid légkörbe jutása, az egyetlen széndioxid nyelő pedig hosszú távon a bioszféra szempontjából a kőzeteknek a mállása. Jó, erről egy picit beszélnénk. Mi az, hogy kőzetmállás? Ez egy nagyon fontos folyamat. Ugye hát nagyon egyszerű definiálni a kőzetmállást. Kőzeteknek, illetve a kőzeteket alkotó ásványoknak az átalakulási folyamatait értjük kőzetmállás alatt, méghozzá annak hatására alakulnak át, hogy a másik három szférával érintkeznek. Jó, tehát a légkörrel, a vízzel, vagy az élőlényekkel való érintkezés hatására alakulnak át a kőzetek. Úgy is szokták definiálni, és lehet definiálni a kőzetmállást, hogy az ásványoknak a felszabadulása a kőzetekből. Jó, mondjuk nézzük meg a kálcium-szilikát tartalmú kőzetek mállását. Ezt magam sem tudom fejből, legalábbis a számokat, amiket elég kell írni az egyenletben, de nem is ez a lényeg, éppen ezért vizsgán sem kérem, viszont a lényege, azt majd mondom, hogy mi a lényege a folyamatnak. Jó, tehát kiindulunk kálcium-szilikát, kell a folyamathoz széndioxid és víz, ugye ezek együtt szénsavat alkotnak, és ez a fő mállasztó ágense a kőzeteknek. Mi keletkezik? Hát keletkezik egyrészt ugye kalciumion, ez lesz majd a legfontosabb, a hidrogénkarbonátion, és keletkezik még egy ilyen vegyület, amit úgy hívnak, hogy kovasav. Jó, hogy miből mennyi kell, akkor ezt rendkedvéért, ha jól számoltam ki, akkor 2-3, és ebből is van 2. Most a lényege a folyamatnak a következő, ugye kiindulunk széndioxidból, ami itt a légkörben található, és keletkezik rendkívül vízoldékony hidrogénkarbonátion, ami viszont végső soron az üledékekbe jut. Ugye, tehát a kőzetmálás során egyszerűen azt látjuk, hogy a légköri széndioxid bekerül végső soron az óceáni üledékekbe. Tehát innen ide. Jó, tehát ez egy a légköri széndioxidnak a nyelője, ez a folyamat. Na most mit a lényeges? Abiotikus úton, tisztán abiotikus úton is mállanak a kőzetek. Ugye? Tehát ez a folyamat tisztán abiotikus úton is létrejött. De az élőlények legalább 10-szeresére, egyes becslések szerint akár 1000-szeresére, fogadjuk el a kettő között itt, 100-szorosára gyorsítják a kőzetmállás folyamatát. Hogy hogyan? Hát arról nagyon sokat lehetne beszélni, erre nincs időnk. Legalább 5-6 mechanizmust lehet mondani. Én egy mechanizmust mondok. Ugye a talajban a növényeknek a gyökér légzése, meg a talajlakó élőlények légzése megdúsítja a széndioxidot. A talajnak a széndioxid koncentrációja legalább 10-szer, van amikor 100-szor, ez ugye talajtípustól és földrajzi helytől függ, 10-szer, 100-szor akkora, mint a légkörnek a széndioxid koncentrációja. Ha viszont sok a széndioxid, és van víz is, akkor több szénsav keletkezik, és ez elősegíti a kőzeteknek a mállását. Jó, aztán még van egy jó pár ilyen mechanizmus. A lényeg az, hogy ugye ennek következtében viszont az élőlények tevékenysége csökkenti a légkörnek a széndioxid tartalmát. Emlékezzetek vissza az első órának a táblázatára, ahol azt hasonlítottuk össze, hogy egy élettelen, illetve egy élő bolygónak a légköre mennyiben különbözik. Ugye a Föld, illetve a Mars és a Vénusz légköre. És azt láttuk, hogy még a Marson, meg a Vénuszon abszolút dominál a széndioxid, 90% fölött van, addig a Földön alig van. Ugye a földi légkörben jelenleg az emberi tevékenységgel együtt is csak 375 ppm a koncentráció. A ppm az azt jelenti, hogy 1 millió levegő részecskéből mennyi az adott részecske. Tehát 1 millió levegő részecskéből jelenleg 375 a széndioxid körülbelül. Ugye ez mondjuk százalékban is ki lehet fejezni, akkor az körülbelül 400%. Ugye ppm-be szokták általában. Jó, tehát nagyon alacsony a földi légkörnek a széndioxid koncentrációja jelenleg, és ez döntő részben az élőlényeknek köszönhető. Szintén, ha visszaemlékeztek arra a táblázatra, ezért van az, hogy míg az élet nélkül kb. 300 Celsius fok lenne a Földnek az átlag hőmérséklete, az élőlények segítségével ez lecsökken, kb. Manapság ugye globális felmelegedéssel együtt is mindössze 15 Celsius fokra. Ugye ez elsősorban azért van, mert egy üvegházhatású gázt, egy melegítő hatású gázt a kőzetmálás gyorsítása révén kivonnak a légkörből az élőlények. Na most ez a természetes ciklus, hogyan zavarjuk ezt meg mi emberek, hogyan módosítjuk? Alapvetően kétféle folyamatot lehet itt mondani. Az egyik az, hogy kibányászunk fosszilis tüzelőanyagokat a föld mélyéből. Felhívom a figyelmet arra, mondtam, hogy ez a szén ez nem vesz részt igazából a körforgásban. Tehát mi azt csináljuk, hogy a körforgásból régen kikerült szenet visszajuttatunk a körforgásnak a fő részébe. Ugye, mert hogy ezt végül is mi, miután kibányáztuk, végül is a légkörbe juttatjuk. Ugye, tehát plusz szenet adunk a légkörhöz. Hasonló a másik mód, ahogy megváltoztatjuk. Itt pedig arról van szó, hogy átalakítjuk a társulásokat, méghozzá elsősorban erdőt írtunk, és ennek következtében növekszik. Ugye ezt elégetjük, vagy elbomlik ez a faanyag, és emiatt növekszik a légkörnek a széndioxid szintje. Jó, picit előre szaladtunk, először azért azt kéne megnéznünk, hogy hogyan növekszik ez a széndioxid szint. A sarkvidékek jégsapkáiba záródott levegőbuborékok vizsgálata alapján tudjuk azt, hogy egészen az elmúlt jégkorszak végétől a 19. század elejéig nagyjából állandó szinten volt a légkör széndioxid tartalma, azóta viszont közel 30%-kal növekedett, kevesebb mint 200 év alatt. Ez a növekedés legalább 10-szer, lehet, hogy 100-szor olyan gyors, mint bármely más széndioxid emelkedés az elmúlt 420 ezer évben. Jelenleg 420 ezer évre visszamenőleg tudjuk rekonstruálni a légköri széndioxid szinteket, illetve annak változását. Tehát ez földtörténeti értelemben egy tulajdonképpen precedens nélküli gyors emelkedésre a széndioxid szintnek. Ez a jelenlegi 375 ppm-es koncentráció, ez magasabb széndioxid szintet jelent, mint az elmúlt 20 millió évben bármikor. Ezek megint persze ilyen indirekt becslések, valószínűsíthető. Ráadásul ez a növekedés, a széndioxid szint, légköri széndioxid szint növekedése éppen az elmúlt évtizedekben volt a leggyorsabb, tehát egyre fokozódik ez a koncentráció növekedés. Fosszilis tüzelőanyagok, hogy miért kerül széndioxid a légkörbe, ez azt hiszem, hogy tiszta sor. És erről sokat beszélünk. Kicsit kevesebbet szoktunk arról beszélni, hogy az erdőirtás nyomán miért kerül széndioxid a légkörbe. Ez egy miért növeli végül is a széndioxid tartalmat, hogy egész szabatosan fogalmazzak. Ez már kevésbé triviális. Jó, először is egyébként azt mondanám, hogy nagyságrendileg a két folyamat összemérhető, bár igaz, hogy a fosszilisak elégetéséből több széndioxid kerül a légkörbe, csak körülbelül fele annyi a szárazföldi társulások átalakításából, de vannak olyan földrészek, például Dél-Amerika vagy Afrika, ahol az erdőirtásból több széndioxid kerül a légkörbe, mint fosszilisak égetéséből. Jó, tehát, hogy az erdőirtás miért járul hozzá a széndioxid szint növekedéséhez. Az egyik, amit már mondtam is, az egyszerű, hogy elégetjük a faanyagot, vagy hagyjuk lebomlani, miután kiirtottuk az erdőt, és ezáltal növekszik a széndioxid szint. A másik dolog, ami szintén nagyon fontos viszont, hogy a jövőbeni szénraktározás is meghiúsulhat. Ugye itt elsősorban fákról van szó, fák raktároznak rengeteg szenet, de a talajok is, meg nyilván más élőlények is, tehát főleg a fák és a talajok. Ez persze nagyon attól függ, hogy ez a jövőbeni szénraktározás meghiúsul-e, hogy hogyan, milyen célból írtjuk ki az erdőt. Ha csak fakitermelés folyik, és újra telepítjük, vagy hagyjuk újra telepedni, akkor nyilván a széntartalom szempontjából egy ugyanakkora vagy hasonló nagyságú széntartalommal bíró erdő telepedhet újra pár évtized alatt. Tehát ez kisebb probléma. Ha viszont azon a területen nem hagyjuk az erdőt újra telepedni, hanem egy kisebb biomasszával rendelkező, éppen ezért kevesebb szenet raktározó mezőgazdasági társulást vagy legelőt létesítünk azon a területen, akkor nyilván csökken a szénraktározási potenciál. Ugye, tehát nem tud annyi szént tárolni több szén marad a légkörben. Ugye, itt a még megemlítendő egyébként a mezőgazdaságnál az is, hogy a szántás is rengeteg széndioxidot juttat a légkörbe, éppen azért, mert fellazítja a talajt, amelynek, mint az előbb mondtuk, magas a széndioxid tartalma. Jó, tehát a lényeg az, hogy a légkörbe juttatjuk a széndioxidot. Mi történik ezzel a széndioxiddal? Hát nem marad az egész a légkörbe, körülbelül a fele maradott. A másik fele az elnyelődik, hát ezen két nyíl alapján, körülbelül 35%-a bejut az óceánokba, és körülbelül 15%-a a szárazföldi társulásokba. Tehát pluszba fölveszik a szárazföldi társulások. Most ugye fölmerülhet itt az a kérdés, és ezt kérdezem is tőletek, hogy az ember józan ésszel azt gondolná először, hogy széndioxidot adunk hozzá a légkörhöz, akkor ugye mivel a fő alapanyaga a fotoszintézisnek a széndioxid, akkor egyszerűen csak az történik, hogy többet fotoszintetizálnak a növények, ezt a plusz széndioxidot elnyelik, és bujább lesz a növényzet. Na most miért? Miért csak korlátozottan igaz ez? Tehát miért marad mégis az ember által odajuttatott széndioxidnak a fele ott a légkörben? Miért nem tudja fölvenni a növényzet mégsem? Tehát hiába van rengeteg széndioxid, ha mondjuk nitrogénből hiány van. Hiába adunk hozzá sok széndioxidot, a nitrogén limitálja a növényeknek a növekedését. Nem csak a nitrogén lehet, van ahol a víz, ugye száraz területeken, tehát más limitáló tényezők is lehetnek. Jó, tehát emiatt van az, hogy a széndioxid hozzáadása nem feltétlenül a növényzet bujaságához, annak növekedéséhez vezet. Most ráadásul ugye most még az a helyzet, hogy azért mégiscsak 15-20%-ot elnyel a növényzet, de vannak olyan prognózisok, sőt, prognózisok inkább ezt mondják, hogy a 21. század során széndioxid nyelőből széndioxid forrássá válhatnak a szárazföldi társulások. Miért van ez így? Hát az egyik, amit Péter mondott, hogy ugye egyre több erdőt írtunk ki, ez a nyelőkapacitás, ez csökken. A másik pedig az, hogy a melegedéssel, hogy egyre melegszik a légkör, a talajlégzés, tehát a talajban élő lények légzése is fokozódik, illetve a növényi légzés is, tehát nem csak a talajban élők, hanem egyáltalán a növényi légzés is fokozódik, tehát emiatt ugye a széndioxid szint növekszik. Tehát a modellek többsége azt mondja, hogy ez egy komoly veszély, hogy legalábbis bizonyos társulások széndioxid nyelőből forrássá válnak hamarosan, pár évtizeden belül. De vannak olyan modellek egyébként, csak hogy lássátok, hogy vitatottabb a dolog, amelyek éppen az ellenkezőt mondják, és azt mondják, hogy megmaradnak széndioxid nyelővé a társulások, éppen azért, mert a melegedéssel több nitrogén is válik elérhetővé, mondjuk mérsékeltövi területeken ez reális. És ha több nitrogén válik elérhetővé, akkor a légköri széndioxidot is, ugye az előbb elmondottak alapján, jobban tudják hasznosítani. Jó, tehát a légkörbe juttatott széndioxidnak, általunk oda juttatott széndioxidnak a felét elnyelik az óceánok, illetve a növényzet, a másik fele viszont ott marad a légkörben, és erősíti az üvegházhatást. Jó, most az üvegházhatás jelensége, süt a nap, ez meg a földfelszín, itt pedig vannak üvegházhatású gázok a légkörben. Jó, széndioxid meg egyebek, mindjárt mondjuk, hogy melyiket. Rövidebb hullámhosszú napsugárzás, ami bejön, ezt átengedik, viszont hosszabb hullámhosszon, ugye főleg hőformájában infravörös sugárzásként veri vissza elsősorban a föld felszín. Ezt viszont már elnyelik ezek az üvegházgázok, és utána kezdik kisugározni magukból, hát többek között lefelé is. Ugye, tehát ezt a hőt visszasugározzák a föld felszín felé. Csapdába ejtik ezt a hőt, ezt hívjuk üvegházhatásnak, és ami nagyon lényeges, hogy ez egy természetes jelenség, tehát azzal ellentétben, mint sokan gondolják, ezt nem mi okozzuk, mi csak fokozzuk, ugye az egybetű különbség, ez azért sokat jelent. Üvegházhatás nélkül mínusz 18 Celsius fok körül lenne a Földnek az átlag hőmérséklete. Tehát nagyjából 33 Celsius fokkal lenne hidegebb, és hát életre alkalmatlan lenne a Föld. Tehát az üvegházhatás eleve nagyon fontos. Ha viszont erősítjük, az kevésbé jó, mindjárt meg fogjuk látni. A természetesen nem csak a széndioxid felelős az üvegházhatás növekedéséért, bár leginkább a széndioxid okolható. Ennek ellenére, hogy leginkább a széndioxid okolható, nem a természetes üvegházhatás kialakításában nem az a legfontosabb gáz, hanem melyik? Csak a második a széndioxid. Nem a metán, az csak a harmadik. A víz, igen, így van. Tehát az üvegházgázokat felírjuk erős sorrendben, akkor a víz az első. Csak hogy a víznek legalábbis globálisan, ugye láttuk azt, hogy lokálisan, regionálisan megváltoztatjuk a koncentrációját, például erdőirtással, de globálisan gyakorlatilag nem. A széndioxidét viszont igen, a metán a harmadik, azután a troposzférikus ózon következik, múlt órán említettük, aztán egy gázcsoport, szintén múlt óráról, halogénezett szénhidrogének, hát ez rengeteg gázt foglal magában, és szintén múlt óráról a dinitrogénoxid. Ez a hat legfontosabb üvegházgáz manapság. A másik ötnek megváltoztatjuk mi emberek a légköri koncentrációját, méghozzá jelentősen a vízét nem globálisan. Nyilván ez melegedéshez vezet. Apropó, van egy egyszerű szabály, ami alapján egy gázról ránézésre is meg lehet mondani, hogy üvegházgáz-e vagy sem. Tudja valaki ezt a szabályt? Atomszám alapján lehet eldönteni egyszerűen. Jó, tehát egyszerűen arról van szó, hogy az egy és két atomos gázok nem üvegházgázok, a három vagy annál több atomosak viszont igen. Nagyon kevés kivétel van ez alól a szabály alól, tehát gyakorlatilag minden esetben igaz. Ebből például az is következik, hogy sokak hitével ellentétben a szénmonoxid az például nem üvegházhatású gáz, ellentétben a széndioxiddal. Jó, tehát az ember okozta üvegházhatású gázok többletéből fakadó melegedés körülbelül feléért felelős a széndioxid, és a másik feléért az összes többi gáz. A metán az körülbelül 15-20%-áért. Tehát ez a második legfontosabb. Kicsit emlékezzünk is meg a metánról, ha már itt tartunk. Hasonló mintázatot láttunk a légköri koncentráció esetében, legalábbis kezdetben, mint a széndioxidnál. Az elmúlt 2-300 évben több mint a duplájára nőtt a légköri metán koncentráció, és ugye előtte évezredekig állandó volt. Ami érdekes, hogy a 90-es években lelassult ez a növekedés, és az ezredfordulóra meg is állt. Tehát jelenleg nem növekszik érdekes módon a légköri metán koncentráció. Nem igazán tudják magyarázni, hogy miért van. Vannak persze különböző hipotézisek. Ez egy érdekes dolog. Jóval kevesebb van belőle a légkörben ugyan, tehát körülbelül 2 ppm, mint a széndioxidból. Ugyanakkor körülbelül 20-szor olyan erős, tehát fajlagosan egy molekulára vonatkoztatva körülbelül 20-szor olyan erős üvegházhatású gáz, mint a széndioxid. Ugye azért is van belőle kevesebb, mert a légköri életideje neki csak olyan 8-10 év, ugye ez egy redukálta forma, egy oxidáló légkörben hamarabb átalakul. Ellentétben a széndioksziddal, amely hát azt mondható, hogy átlagban olyan 100 évig éldegél a légkörben egy széndioksid molekula. Ez fontos ez az adat, majd a későbbiekben erre visszatérünk. Milyen természetes forrásai vannak a metánnak? Tessék? A mocsarak az jó, mit mondtál? Hát az természetes. Tehát ember nélküli, úgy értem a természetest. Tehát igazad van abban is, hogy az a legfontosabb emberi eredetű. De ember nélkül, ugye mocsarak, de egy kicsit pontosítsunk. A mocsarakban hogy keletkezik metán? Igen, és így van, pontosan. Metanogén, tehát levegő nélküli, az is jó, tehát anaerob körülmények között élő és metán termelő. Annyit pontosítanék, hogy ugye ezek nem baktériumok, hanem árkéák, ugye a prokariótáknak a másik csoportja, egyébként erről van szó. Tehát a légkörbe természetes úton kerülő metán szinte kizárólag élőlények, méghozzá prokarióták tevékenységéből kerül be. Ezek nagy része mocsarakban, illetve egyéb vizes területeken éldegél. A második legfontosabb forrása viszont a metánnak, a mocsarakon, vizeken kívül, nagyon érdekes, csak érdekességképpen mondom. A metán, természetes úton légkörbe jutó metánnak kb. 1/8 a becslések szerint a termeszeknek a bélrendszeréből kerül be. Ugye hát persze, hogy termesz pici, csak baromi sok él belőle a Földön, és a termeszek belében olyan szimbionta metanogén prokarióták élnek, amelyek ugye segítenek nekik a cellulóz lebontásában, de melléktermékként metánt is termelnek. Most nézzük meg azt, hogy milyen emberi tevékenységekből jut be, bár mondtátok két nagyon fontosat. Egyébként emberi tevékenységekből ma már körülbelül kétszer annyi metán jut a légkörbe, mint természetes úton. Tehát jelentősen megváltoztattuk ezt is. A legfontosabb emberi eredetű metánforrás az bizony a már általad említett állattenyésztés, méghozzá egész pontosan a kérődzőknek a tenyésztése, tehát szarvasmarha azon belül is, ami nagyon lényeges. Ugyanarról van szó, mint a termeszek esetében, szimbionták élnek a bélrendszerükben, ezek a metanogén prokarióták termelik a metánt. A második legfontosabb emberi eredetű forrás a fosszilis tüzelőanyagoknak a bányászata, szállítása, sőt égetése is, ha nem ég el tökéletesen. A harmadik a hulladékoknak, a szerves hulladékoknak a lerakása. Ebből is keletkezik metán, bomlásból, ezeknek a bomlásából. És csak a negyedik a rizsföldek. Rizsföldek ugye mesterséges, mocsaras területek, nem véletlen, hogy ezzel élőhelyet teremtünk a metán termelő prokariótáknak. Jó, és egy dolgot lehet itt még megemlíteni, a biomasszának a tökéletlen égését, akkor is keletkezik metán. Jó, hát ennyit a metánról, tehát összességében azt mondhatjuk, ugye a másik három üvegházgázról a múlt órán beszéltünk, hogy az üvegházgázok légkörbe juttatásával változtatjuk meg leginkább az éghajlatot. De a Föld hőmérsékletét két másik módon is befolyásoljuk, tehát nem csak az üvegházgázok számítanak. Az egyik, amiről már beszéltünk, ez a növénytakarónak a megváltoztatása, főleg az erdőirtás. Ez összességében eddig enyhe hűléshez vezetett. De nagy regionális szórással, úgy emlékeztek, a trópusokon viszont melegedéshez. Mérsékeltőbben hűlés, trópusokon melegedés. A másik dolog pedig az, hogy ez enyhe hűtés hamar átcsapat melegítésbe, mert hogy mostanában éppen a trópusi erdőket írtjuk. Úgyhogy ez megváltozhat hamar. És van egy harmadik módja is annak, ahogy befolyásoljuk a Föld hőmérsékletét. Ez pedig az aeroszoloknak a légkörbe bocsátása. Ugye ismétlésképpen a múlt órán már mondtam, az aeroszolok azok ugyanúgy a légkörben vannak, mint a gázok, csak ezek nem gázok, hanem szilárd vagy folyékony halmazállapotúak, és a nanométer, mikrométer mérettartományban találhatók is lebegő részecskék. Ezekről tudni kell azt, hogy rövid a légköri életidejük, szemben az üvegházgázokkal. Ez a rövidség kevesebb, mint egy naptól, valamivel több, mint egy hónapig tarthat. Tehát egy hónapnál tovább nem nagyon él a légkörben egy aeroszol részecske, mert egyrészt ezek agregálódnak a légkörben, és egy idő után olyan naggyá válnak, hogy a saját súlyuk gravitáció lehúzza őket. Másrészt meg az eső is mossa ki ezeket a légkörből. Tehát ezek hamar eltűnnek onnan. Természetesen nem emberi hatásra is jutnak a légkörbe aeroszolok. Például, amikor a sivatagok homokját felkapja a szél, vagy a vulkáni tevékenység révén, ugye ez is nagyon lényeges, de emberi hatásra is most már rengeteg aeroszol kerül a légkörbe. Itt megint csak nem túl meglepő módon a fosszilis tüzelőanyagok égetését emelném ki, és amellett még a biomassa égetést is. Az éghajlat változása szempontjából a két legfontosabb emberi eredetű aeroszol, az egyik már a múlt órán már emlegetett szulfát, amelynek, mint mondtuk múlt órán, hűtő hatása van. Ugye ez a kén-dioxidból alakul át, kén-dioxidot bocsátunk ki, ezt most nem akarom még egyszer mondani a múlt óra után. A másik fontos emberi eredetű éghajlatot befolyásoló aeroszol, az pedig a korom. A korom az ugye tökéletlen égésből is, főleg a kőszénnek és a dízelolajnak a tökéletlen égéséből, illetve a biomasszának a tökéletlen égéséből kerül a légkörbe. Na most miként hatnak ezek az aeroszolok az éghajlatra? Hát egyrészt vannak közvetlen hatásaik is, ezek közül kettőt fogok mondani, és vannak közvetett hatásaik is, ezek közül pedig négyet fogok mondani. Tehát összesen hat hatást mondok. Nézzük akkor először a közvetlen hatásokat. Hát nagyon egyszerű az első közvetlen hatást, egész egyszerűen szórják, vagyis visszaverik a napsugárzást. Ugye, tehát ott vannak a légkörbe, tulajdonképpen árnyékolnak. Visszaverik a napsugárzás egy részét, vagyis hűtenek, a földfelszínt hűtik. A másik közvetlen hatás viszont ezzel ellentétes, egy fűtő hatás, mert hogy minél sötétebb színűek ezek az aeroszolok, ugye a korom az sötét színű, annál több napsugárzást nyelnek el. És ha elnyelik a napsugárzást, akkor viszont melegítenek. Jó, tehát a két közvetlen hatás, egy hűtő, egy fűtő. Nézzük a közvetett, a négy közvetett hatást. Az első az az, hogy felhőkondenzációs magvakként szolgálnak ezek az aeroszolok. Miért fontos ez a mi szempontunkból? Rajzoljunk két darab felhőt, ha már napocskát is rajzolt. Ugye felhőkondenzációs mag ugye nyilván az azt jelenti, hogy ezek azok a részecskék, amelyeknek a felszínén kicsapódhat a víz, felhőcseppecskék, és ezáltal felhők keletkeznek. Tehát ezt jelenti a felhőkondenzációs mag. Ezen kondenzálódik a víz. Ha kevés felhőkondenzációs mag van a légkörben, akkor ugye nagyok lesznek a felhőcseppecskék. Nyilván túlzok, de ez csak szemléltetés. Ha sok, akkor kicsik lesznek. Hogy kicsik vagy nagyok, ez nem mindegy az éghajlat szempontjából, mert ha nagyok, akkor kevesebb napsugárzást várnak vissza, ha viszont kicsik, akkor nagyobb a felületük, és ezáltal több napsugárzást várnak vissza, legalábbis a legtöbb felhőtípus esetében ez a helyzet. Vagyis, ha több aeroszol és ezáltal több felhőkondenzációs mag lesz a légkörben, akkor a felhők albedója, fényvisszaverő képessége növekszik, és a földfelszínen egy hűlést tapasztalunk. A második hatás ezzel teljesen összefügg, az esőnek a gátlása. Mivel ezek a pici cseppek nem elég nehezek ahhoz, hogy a gravitáció lehúzza őket, ezért hosszabb lesz a felhőknek az életideje, ha hosszabb a felhők életideje, akkor tovább árnyékolnak, és ezzel is hűtik a föld felszínt. A harmadik közvetett hatás, ami az energia nyelő aeroszolokra, tehát a koromra vonatkozik elsősorban, ugye, mivel ezek melegítenek, ezért hatásukra a felhők elpárologhatnak. Ha meg a felhők elpárolognak, akkor melegszik a föld felszín. Ugye ez viszont egy fűtő hatás. Ráadásul a negyedik hatás is fűtő, megint a korom esetében egyszerűen megnövelik a felhőknek az albedóját, éppen azért, illetve nem megnövelik, éppen hogy csökkentik a felhők albedóját, éppen azért, mert sötét színűek. Tehát ha sok korom van a felhőben, akkor sötétedik a felhő, akkor viszont kevesebb napsugárzást ver vissza. Ez megint egy fűtés. Tehát azt látjuk, hogy az aeroszolok 6 darab hatása közül van 3 hűtő hatás és 3 fűtő hatás. Na akkor most melegítenek-e az aeroszolok? Melegítenek-e az aeroszolok, vagy pedig éppen, hogy hűtenek? Ez a kérdésünk. Hát ezt nem tudjuk. Ez a legnagyobb bizonytalanság az éghajlati modellekben, az egyik legnagyobb legalábbis. Mert hogy például a koromnak a forrásait, a légköri viselkedését nem tudjuk igazából, a mérése bizonytalan. Tehát a korom az egy nagy bizonytalansági tényező. Kérdezzetek, ha valami nem, mert pusmogást hallottam ott. Minden oké? Okay? Na, szóval, ha mondjuk akár egy 5-6 évvel ezelőtti anyagot is az éghajlatváltozásról megnéztem, ott még egyértelműen az volt benne, hogy az aeroszolok hűtenek, mert hogy a szulfáttal számoltak elsősorban. Az utóbbi néhány évben kezdik a koromnak a hatását figyelembe venni, és például egy 4 évvel ezelőtti modell eredmény arra jutott, hogy a korom körülbelül annyira melegít, mint a metán. Tehát az egy elég komoly melegítő hatása lehet. Tehát ebből következően nem is biztos az, hogy maguk az aeroszolok összességében hűtenek. Tehát könnyen lehet, hogy melegítenek. Na most tegyük fel, hogy nem melegítenek, hanem mégiscsak hűtenek. Felmerültek olyan dolgok, olyan ötletek, hogy akkor eregessük ezeket a légkörbe, hogy ellene hasson a felmelegedésnek. Miért nem jó ötlet ez? Hogy a szulfátnak azon kívül, hogy hűt, még egy csomó hatása van, ugye téli szmog például, vagy savas esők, ugye? Tehát vannak ilyen hatása is, ami miatt nem tanácsos ezt a légkörbe eregetni. Egyébként a koromnak is van egészségkárosító hatása, de hát ezt mondjuk persze nem eregetnénk a légkörbe. Ez egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy ugye mondtam, hogy sokkal rövidebb a légköri életidejük, mint az üvegházhatású gázoknak, tehát emiatt csak regionálisan fejtik ki a hatásokat. Ugye a üvegházhatású gázok a hosszú életidejük miatt egyenletesen elkeverednek a légkörben, ez nem igaz az aeroszolokra. Azok regionálisan hatnak, és ráadásul, mivel rövid a légköri életidejük, egyre többet és többet kellene a légkörbe pumpálnunk azért, hogy ez ellene hasson az üvegházhatású gázok okozta felmelegedésnek, hiszen azok tovább élnek, egy molekula. Jó, tehát emiatt sem tanácsos, tehát nem ez az igazi megoldás az éghajlatváltozás enyhítésére. Hát, hogy mi arról majd nem sokára beszélünk. Jó, tehát háromféle módon befolyásoljuk tehát a Föld hőmérsékletét. Üvegházhatású gázokkal, aeroszolokkal és erdőirtással, illetve növényzet átalakításával. Összességében ennek a három hatásának az eredője az melegítés. Tehát melegítjük a légkört, és ugye ezt a jelenséget hívjuk globális felmelegedésnek. Számokban a 19. század vége óta körülbelül 7 Celsius fokkal növekedett a Föld átlaghőmérséklete. Ez a Föld felszín átlaghőmérsékletére vonatkozik egész pontosan. Magyarországon egyébként nagyjából ugyanannyit, tehát követte a globális trendet a változás. Ugye, ha mondjuk itt a teremben emelkedik meg ennyivel a hőmérséklet, azt észre sem vesszük. Viszont, ha már a Föld szempontjából nézzük, ez földtörténetileg igencsak gyors változásnak tekinthető. Az elmúlt évezrednek ez a legnagyobb mértékű felmelegedése globálisan. Ezt elég nagy bizonyossággal kijelenthetjük. Hogy honnan tudjuk, hogy a rendszeres, műszeres mérések csak az 1860-as évek óta vannak. Korábbi évszázadokról különböző közvetett módszerekkel, közvetett bizonyítékok alapján tudunk nyilatkozni, mert az említett jégsapkák vizsgálata például, vagy a fák évgyűrűinek a vizsgálata, és egyéb módszerek. Tehát sok ilyen módszer segítségével jutottak erre az eredményre. Na most ez a 7 Celsius fok, ez egy globális átlag, és ez sem térben, sem pedig időben nem egyenletes. Nézzük először térben. Hát egyrészt igen komoly regionális különbségek vannak, mivel ugye kisebb térléptékben nem csak a globálisan egyenletes eloszlási üvegházhatású gázok befolyásolják a hőmérsékletet, hanem egyéb faktorok is, mondjuk az aeroszolok, vagy az erdők, stb. Jó, tehát ennek következtében a legnagyobb, először is a legfontosabb dolog, minél magasabb szélességi körök felé haladunk, annál kifejezettebb a felmelegedés. Ugye, tehát a magasabb szélességi köröket, a sarkokat érinti leginkább a felmelegedés. A 20. században a 40. és a 70. szélességi kör közötti szárazföldeken tapasztalhattuk a legnagyobb melegedést. Olyannyira extrém lehet ez, a rekordot alig, hanem azok az alaszkai, illetve észak-eurázsiai területek tartják, ahol nem az elmúlt 100 évben, hanem csak az elmúlt 30 évben, nem 7 Celsius fokkal, hanem ennek majdnem a 10-szeresével, 6 Celsius fokkal emelkedett a hőmérséklet. Igaz, ez nem az éves hőmérsékletre vonatkozik, hanem csak a téli hónapok hőmérsékletére. De így is megdöbbentő, éves szinten is több Celsius fokos ez az emelkedés. Ami még fontos, hogy a víz fizikai tulajdonságaiból persze következik, hogy a szárazföldek jobban melegszenek, mint a jobban melegedtek, mint az óceánok. Na most ez a térbeni egyenletlenség nem csak így vízszintesen, hanem függőlegesen is igaz. Például a troposzféra középső részében nem tudtak kimutatni melegedést érdekes módon. Tehát a földfelszínen igen, troposzféra közepén nem. Bár mostanában már ezt is vitatják, tehát vannak olyan mérések, amelyek kimutatnak ott is melegedést. Nézzük az időbeni egyenletlenséget. Na most erről majd fogok egy ábrát adni. Azt mutatja ez az ábra, mindegy, majd látjátok, hogy ez a 20. századi felmelegedés, ez a 7 Celsius fok, ez időben két lépcsőben történt. Az egyik lépcső az 1910 és 40 között volt, a másik pedig 1976-tól és napjainkig is tart. A közbelső időszak egy ilyen, látni fogjátok az ábrán, egy tulajdonképpen hűlő, illetve ilyen össze-vissza, rapszodikusan változó időszak volt, tehát 40 és 75 között. Hogy miért, azt nem tudjuk, de ez időszak egybeesik a szulfát aeroszolok kibocsátásának jelentős megnövekedésével, úgyhogy lehet, hogy ez volt az ok. Nem biztos, de lehet, hogy ez volt az ok, vagy az egyik ok. Most további időbeni egyenetlenségek. A telek jobban melegszenek, körülbelül kétszer olyan gyorsan melegszenek, mint a nyarak. Bárhol vannak persze telek. Ugye az éves hőingás csökken. Hasonlóképpen az éjszakák körülbelül kétszer olyan gyorsan melegszenek, mint a nappalok. Tehát a napi hőingás is csökkenőben van egyértelműen a 20. század közepe óta. Nem mindenhol igaz ez, például Magyarországon ezzel éppen ellentétes folyamatokat láthatunk. Tehát nálunk a napi hőingás éppen hogy növekszik. Végeredményben azt mondhatjuk, hogy mára különösen meleg lett. Tehát egy különösen meleg periódusban élünk manapság. Az egész magunk mögött hagyott évezrednek a legmelegebb évtizede az éppen az 1990-es évek volt. Ez annak ellenére volt így, hogy 91-ben kitört a Fülöp-szigeteken egy olyan vulkán, amelynek a nevét magyar emberek általában pirulva ejtik ki, mert úgy hívják a vulkánt, hogy Pinatubo. Ugye a vulkán kitörésnél az történik, hogy kén-dioxid, kénhidrogén. Ugye hát erről beszéltünk múlt órán, kerül a légkörbe, végülis szulfát alakul át, tehát ez a szulfát arról szól, hűti a légkört. A pinatubo esetében ez kb. 2-3 évig jelentett olyan 2-3 Celsius fokos globálisan érzékelhető hűlést. A globális átlagban ez ennyiben megjelent. Nem, hogy a legmelegebb évezrede, vagy évtizede volt az évezrednek a legutolsó, hanem az évezred legmelegebb évét is a 90-es években élhettük át. 1998 volt a legmelegebb év. Egyébként ez mind a mai napig. A 21. század első 4 éve ott van a top 5-ben, de nem tudta leszorítani az első helyről 1998-at. A további sorrend az 2002, 2003, 2004 és 2001 az ötödik, tehát a legmelegebb évek azért az elmúlt pár évben voltak, ezt lehet mondani. Na most nem csak az van viszont, hogy szokatlanul meleg periódusban élünk, ez is probléma, de nem ez a fő gond az éghajlatváltozás kapcsán. A legfőbb gond az az, hogy szokatlanul gyorsan melegedő periódusban élünk. Jó, ez egy nagyon fontos tanulság. Ugye, mert szokták azt mondani, hogy hát volt már ilyen meleg több száz éve, meg több ezer éve, most minek izgulunk annyit ezen az éghajlatváltozáson. Jó, nem az a lényeg, nem az a legfontosabb, hogy mennyire van meleg, hanem hogy milyen gyorsan változik a hőmérséklet, illetve milyen gyorsan változnak egyéb dolgok, amikről majd mindjárt beszélünk. Jó, tehát az éghajlatváltozás üteme a fő gond. Miért? Azért, mert minél gyorsabb ez az ütem, annál nehezebben tudnak hozzá alkalmazkodni mind a különböző élőlények, mind az ember, mind a társadalom maga. Tehát minél gyorsabb az éghajlatváltozás, biztos, hogy annál pusztítóbb. Jó, tehát ha ugyanez a pár Celsius fok hőmérséklet változás mondjuk pár ezer év alatt történik meg, akkor nem lenne ebből az éghajlatváltozásból tulajdonképpen semmi gond, vagy nem sok gond lenne. Na, mit várhatunk a 21. században? Hogyan alakul a globális átlag hőmérséklet a prognózisok szerint? Na most itt meg kell említeni egy nagyon fontos szereplőt először is, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, vagyis magyarul éghajlatváltozási kormányközi testület. 1988-ban ENSZ égisze alatt hozták létre, és a világ minden tájáról és különböző tudományterületekről tömöríti a világ éghajlatváltozással foglalkozó szakembereit. Nem végez az IPCC önálló kutatómunkát, hanem szintetizálja az ebben a témában, az éghajlatváltozás témájában létrejött kutatásokat, publikált kutatásokat, és ezeket a szintéziseket meg is jelenteti nagy jelentésekben, értékelő jelentésekben. Ebből összesen 3 jelent meg, 90-ben az első, 96-ban a második, és a harmadik pedig 2001-ben, a következő 2007-re várható. Nagyon fontosak ezek a jelentések, hiszen gyakorlatilag orákulumként számítanak az éghajlatváltozás kapcsán, tehát mindenhol egyébként Magyarországon is a szakmában mindenki erre hivatkozik az éghajlatváltozás kapcsán, mint kiindulási alapra. Itt jegyzem meg, hogyha minden jól megy a könyvhétre, megjelenik egy olyan kötet, amelyik az IPCC legutóbbi jelentésének összefoglalóját magyarul is tartalmazza, az első IPCC anyag magyarul. Ezt nagyon ajánlom mindenkinek. Jó, azért említettem itt az IPCC-t, mert ami most következik, most következnek prognózisok, azt én elsősorban az IPCC legutóbbi jelentésére alapozva fogom mondani, mert hogy világszerte ezt használják. Következőt mondja ez a jelentés. 2025-re a globális átlag hőmérséklet 1,1 Celsius fokkal növekszik majd. 2050-re 2,6, és amit leggyakrabban említenek, 2100-ra 1,4-5,8, tehát másfél és 6 Celsius fok közötti értékkel. Felhívom a figyelmet arra, hogy a 20. század során csak 7 tized volt, tehát ennek minimum a duplájával, de könnyen lehet, hogy majdnem 10-szeresével emelkedik ugyanannyi idő alatt a 21. században. Na most, azóta újabb kutatások is vannak, és ezek azt mondják, hogy ez a legalsó érték, ez szinte biztos, hogy bekövetkezik, viszont egyre följebb tolják a határt, most már 10 Celsius fok, amit láttam a legmagasabb becslés, 9,3 Celsius fok, tehát akár 10 Celsius fok is lehet, hanem ez 1990-es szinthez képest értendő. Na most, ami érdekes dolog, hogy ezzel szemben a 96-os, tehát az ezt megelőző IPCC jelentés csak 1 és 3,5 Celsius fok közötti melegedést prognosztizált. Tehát ebből is látszik, hogy a felső határ tolódik egyre felfelé, ez egyik. A másik érdekesség, amire felhívnám a figyelmet, hogy a bizonytalanság is növekszik. Pedig ugye józan észre azt gondolnánk, hogy egyre jobb, egyre szofisztikáltabb modelljeink vannak, hát akkor egyre pontosabban meg tudjuk jósolni az éghajlatot. Hát a fenét, ez éppen növeli a bizonytalanságot. Ami még ide tartozik, hogy ugye ezek az értékek globális átlagok, de mi emberek a szárazföldön élünk jellegzetesen, és mint azt már említettem, a szárazföldeken összességében még ennél is nagyobb melegedés várható. Tehát ez tovább még ijesztőbbé teszi ezeket a prognózisokat. Na most, ha 2 Celsius foknál többel melegedne a 21. században a globális átlaghőmérséklet, amire elég nagy esély van, ez az ütem, a Homo sapiens megjelenése, ugye emlékeztek, ez kb. 600.000 éve, Homo sapiens megjelenése óta precedens nélküli volna. Tehát a fajunk még nem élt át ilyen gyors hőmérsékletváltozást, ilyen gyors éghajlatváltozást. Ugye a jégkorszak végét, azt jégkorszak véget értéről általában úgy gondolkodunk, hogy az valami nagyon hirtelen felmelegedés, egy nagyon gyors változás. Most ehhez képest, mikor az utolsó jégkorszak véget ért, akkor kb. 5000 év alatt emelkedett 4 Celsius fokkal a föld átlag hőmérséklete. Tehát 5000 év alatt 4 Celsius fokkal, most 100 év alatt meg lehet ez a 4 Celsius fok, sőt, annak akár még a duplája is. Jó, tehát igencsak ijesztő dolgokat prognosztizálnak ezek a modellek. Jó, egyébként itt jegyzem meg, hogy Magyarországon, úgy mint a 20. században, a 21. századra is a globális trendekkel megegyező hőmérsékletváltozást prognosztizálnak. Na most, ugye melegedés, de talán láttátok ti is, a tavaly mutatták be a Holnap után című hollywoodi filmet. Ki látta? Kíváncsi vagyok. Na, hogy kb. A társaság fele látta. Én is láttam, nem ciki, na. Na most, ugye aki nem látta, annak gyorsan mondom, ugye az volt, hogy az éghajlatváltozás egy nagyon gyors lehűlést jelentett. Na most, bármennyire is tudománytalan az a film, ahogy az egyik éghajlatkutató barátom megjegyezte, hogyha alkalmaztak volna egy negyedéves meteorológus hallgatót szakértőként, akkor sokkal hitelesebb filmet sikerült volna előállítaniuk hollywoodi barátainknak. Most ennek ellenére, amin alapszik az a film, az nem teljesen alaptalan dolog. Vannak olyan kutatások, amelyek azt mondják, hogy a globális felmelegedés bizonyos régiókban egy idő után átcsaphat lehűlésé. Ezek a régiók pedig elsősorban Európa, Észak-Európa és Nyugat-Európa. Természetesen nem úgy, mint a filmben, hogy egyik napról a másikra, ez a hollywoodi forgatókönyv szerint volt, ez egy több évtizedes folyamat, vagy évszázados folyamat lenne. Na miért van ez így? Ehhez viszont kell a térkép. Nyilván azt mindannyian jól tudjátok, hogy Európában azért olyan enyhék a telek, meg melegebb is van, mint a szélességi körökből várható, mert hogy ugye itt érkezik az észak-atlanti áramlás, ugye itt a golfáramlás, ennek egyik ága az észak-atlanti áramlás, ami melegíti Európát, különösen Észak-Európát, Skandináviát, leginkább ezt a részt melegíti. És azt mondják, bizonyos modellek azt jósolják, hogy ez az áramlás legyengülhet, sőt, szélsőséges esetben meg is állhat a felmelegedés következtében. Mielőtt megnéznénk, hogy miért, annyit el kell mondani erről az áramlásról, hogy nem elsősorban a szél hajtja, hanem elsősorban sűrűség, a víz sűrűség különbségei hajtják. A sűrűség különbségek azok pedig két tényező hatására alakulnak ki. Az egyik az a hőmérséklet, a másik pedig a sótartalom. Tehát mindkettő befolyásolja nyilván a hőmérsékletet. Ezek hatására működik elsősorban az áramlás, és ezért hívják ezt a cirkulációt, ami hát ugye nagyjából így megy, erről lesz egy ábrátok, most csak mutatom, tehát itt megy a felszínen a meleg víz, ez itt lebukik valahol Grönland partjainál, és a mélyben elindul visszafelé. Itt szépen megy, fölmegy, vagyis itt följut valahol a csendes óceánban, és itt indul meg megint a felszínen. Erről lesz egy rajz, ezt úgy hívják egyébként, hogy a nagy óceáni szállítószalag. Így lesz, azt hiszem a rajzon is így van elnevezve, nem így van, mindegy. Úgy hívják, más néven pedig úgy hívják, hogy termohalin cirkuláció. A termohalin az éppen azt jelenti, amit az előbb mondtam, ugye a termo az a hőmérsékletre utal, a halin meg a sótartalomra. Jó, tehát termohalin cirkuláció gyengülhet meg, vagy állhat le a felmelegedés hatására egy idő után. Miért következhet be mindez? Jó, tehát egyszerűsítve azt tartják, hogy ennek az egész cirkulációnak a lendkereke, a hajtómotorja, az ez a süllyedés, amit itt egyébként a térkép is jelöl, tehát amikor ez a felszíni meleg áramlás lesüllyed, a mélybe bukik. Miért bukik le mélybe? Hát azért, mert egyrészt ugye hidegebbé válik és növekszik a sűrűsége, ahogy megy fölfelé, másrészt a sótartalma is növekszik, tehát besűrűsödik, például azért, mert jég képződik, viszont ugye amikor jég képződik, abban a só már nincs benne, tehát a sótartalom megnövekszik ott északon. Olyan nehézzé, sűrűvé válik ez a víz, sűrűbbé válik az alatta levő mélyvíznél, és éppen ezért lebukik. Jó, tehát ez a felszíni víz lebukása mélybe itt Grönlandnál állítólag sokan úgy tartják, hogy az egész nagy cirkulációnak ez a mozgatója. Na most ez a mozgató mehet tönkre éppen a felmelegedés miatt, mert egyrészt, mint látni fogjuk, a magasabb szélességi körökön több csapadék lesz, ezért behígul itt a víz, ezt elősegíti a sarki jégsapkák olvadása. Másrészt azért is behígul, mert egyszerűen melegebb lesz. A sűrűsége csökken, felszíni víz már nem válik nehezebbé az alatta levő víznél, nem süllyed le, vagy kevésbé süllyed le, és éppen ezért gyengülhet, le is állhat ez az egész mozgás. Ez egyébként nem csak teória, a mérések is azt mutatják, hogy az utóbbi évtizedekben csökkent a süllyedésnek a mértéke Grönland partjainál, és arra is vannak közvetett bizonyítékok, hogy a golfáramlat erőssége is gyengült. Tehát ez valóban történik. Szinte bizonyos, hogy a 21. században tovább fog gyengülni ez a cirkuláció, tehát a nagy szállítószalag, de az is nagyon valószínű, hogy a 21. században legalábbis még nem fog leállni. De mondjuk tegyük fel, hogy a 22. században leáll, jelenthet ez új jégkorszakot, úgy mint a Holnap után című filmben? Valószínűleg nem, mert csak kisebb mértékű lenne a lehűlés, mint egy valódi jégkorszak esetében. Lenne lehűlés, mondjuk Grönlandon például olyan 10 Celsius fokkal csökkent, tehát bizonyos régiókban tényleg komoly lenne a lehűlés, de mondjuk az európai kontinensen már csak 1-2 Celsius fok, tehát nem lenne olyan komoly mértékű, hogy ezt igazából jégkorszaknak lehetne nevezni. És mondom, ez nem is reális a 21. században. Jó, tehát összességében ennek a filmnek a víziója, ha nem is teljesen alaptalan tudományosan, nem erre kell számítanunk a 21. században, hanem további melegedésre kell számítanunk. Tehát nem valószínű, nem kizárt, de nem is valószínű a lehűlés. Egyébként valóban, tehát az elmúlt jégkorszak alatt, és erre elég sok bizonyíték is van, többször leállt, újraindult ez a szállítószalag. Tehát ez nem működött folyamatosan. Az utóbbi 10 évben, az elmúlt jégkorszak vége óta működik folyamatosan az áramlás, és melegít minket is, meg egész Európát. Mint mondtam, például Grönlandon 10 Celsius fokkal. Tehát Skandináviát, Grönlandot eléggé ez melegíti. Lejjebb eső területeket, mondjuk már Brit-szigeteket nagyon melegítik a szelek is, nem csak az óceáni áramlás. Nyilván egyre kisebb a hatás, ahogy befelé megyünk a kontinens belseje felé. Tehát ez régiónként eltér. Jó, viszont az előbb elmondottakból következően sem igazán adekvát az az elnevezés, vagy csak korlátozottan használható, hogy globális felmelegedés, és az egész jelenségre sokkal helyesebb azt mondanunk, hogy globális éghajlatváltozás. Egyrészt ezért, mert jelenthet lehűlést is, nem csak felmelegedést, de sokkal inkább azért, mert más éghajlati elemek is, mondjuk a csapadék eloszlása is megváltozik. Jó, és hát erről fogunk beszélni, vagy erről is fogunk most a következőkben beszélni. A felmelegedésnek az eddig megvalósult, illetve a 21. században lehetséges következményeiről. Összesen 4 fogok most mondani. Az első a hőhullámoknak a gyakoribbá, erősebbé és tartósabbá válása. Ez nyilván erősen hat az emberi egészségre, halálozásokat is megnövelheti, főleg a gyerekek és idősek körében, akik erre leginkább érzékenyek. És nem kell messzire menni időben, 2003 nyarának szokatlan erős hőhullámait is részben az éghajlatváltozással lehet, ugye itt Európában voltak ezek erősek, részben az éghajlatváltozással magyarázzák már. A második fontos következmény a világóceán szintjének a növekedése, emelkedése. Az elmúlt 100 évben olyan 10-15 cm-t emelkedett a világóceán. Ennek fő oka közhiedelemmel ellentétben nem a sarki jégsapkák megolvadása, hanem... Tessék? Igen, így van. Térfogat növekedés és hőtágulás, a víz hőtágulása fő ok. Csak második ok a jégsapkák olvadása. A harmadik ok, amiről múlt órán beszéltünk, a vízlefolyás növekedése a szárazföldről az óceánba. 2100-ra legalább újabb plusz 10 cm, de könnyen lehet, hogy közel 1 métert is emelkedni fog a világóceán szintje. Bármilyen hihetetlen is, regionális különbségekkel, erős regionális különbségekkel, tehát ez globális átlag megint csak. Tehát nem mindenhol emelkedik ugyanannyival az óceán szint. Miért probléma ez? Hát az embereknek, a világ lakosságának körülbelül a fele él tengerpartokon vagy tengerpartok közelében. Most egy 1 méteres óceánszint emelkedés, ez nem érintene azért 3 milliárd embert, csak, hát idézőjelbe téve a csapot olyan 100 milliót, hát ez is épp elég, mert ha mondjuk elindul emiatt 100 millió ember, el kell költözniük, az egy igazán tömeges migráció. Ugye az úgynevezett környezeti menekültek, róluk majd fogunk még beszélni az erőforrások szűkössége kapcsán egy pár hét múlva, és hogy ez milyen társadalmi feszültségekhez vezethet ez a menekült hullám. Emiatt van az egyébként, hogy ugye éppen a alacsonyan fekvő országok agitálnak leginkább a üvegházhatású gázok korlátozása mellett, ugye, hiszen ezek el is tűnhetnek, akár csendes-óceáni szigetországok, Tuvalu vagy Nauru pár évtizeden belül eltűnhetnek egyszerűen a földszínéről. Jó, a harmadik következmény, amit említünk, ez a csapadék mintázatoknak a megváltozása. Már is érzékelhető, 20. században is érzékelhető. Mint mondtam, az északi féltekének a magasabb szélességi körein, főleg télen több csapadék esik. Több csapadék esik a trópusokon is, szárazföldeken. Ellenben az északi félteke szubtrópusi területeinek nagy részén viszont éppen hogy drasztikusan csökkent az utóbbi évtizedekben a csapadék mennyisége. Összességében az mondható, hogy az északi félteke szárazföldi területein viszont nőtt a 20. században. Nem sokkal, egy olyan 5-10%-kal növekedett a csapadék, de nagy regionális eltérésekkel, tehát mondom, van, ahol éppen csökkent. Úgyhogy már is nőtt azoknak a területeknek a száma a világban, amelyeket vagy túlzott szárasság érint, aszály, vagy túlzott nedvesség, mondjuk árvizek. Tehát ez tapasztalható, az a növekedés. Mit prognosztizálnak a modellek 21. századra? Hát egyrészt, hogy intenzívebb csapadékok lesznek a jövőben szerte a világon. Ugye ez a vízciklusnak az erősödésével, szintén múlt órán említett erősödésével függ össze. Fokozódik a párolgás, de ugyanúgy a csapadékok is erőteljesebbek, intenzívebbek lesznek. Jó, ez vízciklus erősödés sem, csak hogy tudjátok, kétségbe vonják néhányan, tehát nem egyértelmű, de a legtöbb modell ezt mondja. Tehát összességében átlagban, globális átlagban több csapadék fog esni. Gyakoribbak is lehetnek ezek a heves csapadékok egyébként, már is azok bizonyos területeken, például a mi területünkön is. De egyes helyeken meg éppen hosszabb szárasságok lehetnek. Ahol a csapadék csökken, ott nyilván az édesvízellátásban is gondot okoz, erről majd fogunk beszélni pár hét múlva, ezt most hagyjuk. Fontosabb az nekünk, hogy Magyarországra milyen csapadék mintázat változások várhatók. Ez nagyon fontos, hiszen az éghajlatváltozás legsúlyosabb hatása Magyarországra nézve az éppen a csapadékkal függ össze. Eddig a 20. században azt tapasztalhattuk, hogy kevesebb csapadék esik Magyarországon. Főleg télen esik kevesebb, nyáron egyelőre kevésbé, és ráadásul szélsőségesebbé is válnak ezek a csapadék mintázatok. Tehát nagyobb szórással esik le ez a kevesebb csapadék ráadásul. Hosszabb szárasságok, aztán hirtelen gyorsan esik le sok csapadék. Az utóbbi 20 évben egyre gyakoribb és egyre súlyosabb aszályok vannak nyaranta Magyarországon. Ezt tapasztalhattuk már mi is életünk során, és ezt is az éghajlatkutatók részben a klímaváltozással magyarázzák. A jövőben, az elkövetkező évtizedekben egész biztosan még kevesebb lesz a csapadék Magyarországon. Érdekes módon a tél viszont egyre nedvesebbé válik, a nyár viszont egyre szárazabbá, tehát megfordulnak az előző évtized rendjei, vagy kicsit mediterrán jellegűvé kezd válni az időjárásunk. Jó, tehát egy száraz nyár, nedves tél, ez nyilván az aszályveszélyt tovább fokozza. Tehát itt az aszály a kulcsszó Magyarország esetében, erre majd a víz kapcsán vissza is térünk. Jó, még egy negyedik következményt mondanék röviden, ez pedig a hegyvidéki gleccsereknek az olvadása. Szintén IPCC előrejelzés szerint 2100-ra a 30-50%-a, tehát akár a fele is eltűnhet a mostani gleccsereknek. Ugye nem régiben járta be a világ sajtót az a kép, a Kilimandzsáron már eltűnik, vagy a Kilimandzsáró híres hava az már bizonyos időszakokban eltűnik. Tehát például ez egy következmény. Most itt a következményeknél két dolgot mindenképpen meg kell említeni. Még. Gyakran elhangzik az, mikor van egy szokatlanul erős hőhullám, vagy egy szokatlanul nagy árvíz, hogy Na hát, ez már a globális éghajlatváltozás. Na most, erre azt lehet mondani, hogy egyetlen ilyen esemény alapján nem szabad ilyeneket kijelentenünk. Tehát egyetlen ilyen szélsőséges esemény történik, ebből nem vonhatjuk le még ezt a következtetést. A trendeket kell figyelni, ha ezek az események ismétlődnek, gyakoribbá válnak. Ugye, mint tiszai árvizek, ilyen árvíz évezetben egyszer van csak, aztán a következő évben megismétlődött, ugye ez 2000-2001 körül. Ugye? Tehát ha a trendek már erre mutatnak, ezek az események megszaporodnak, akkor, és már pedig ilyeneket tapasztalhatunk szerte a világban, akkor beszélhetünk arról, hogy itt az éghajlatváltozás hatása is belejátszik legalábbis a dolgokban. A másik dolog itt a hatásoknál, ami lényeges, hogy természetesen az éghajlatváltozásnak nem kizárólag negatív hatásai vannak. Ugye a kiotói egyezményhez azért nem csatlakoztak az oroszok egy ideig, mert cinikusan azt mondták, hogy ott hát Szibériában kicsit melegebb lesz, ez nekik tök jó. Ugye nyilván ez például egy pozitív hatás, hogy ahol fagyott volt a talaj, ott felenged és lehet mezőgazdaságot folytatni. Tehát vannak olyan régiók, ahol pozitív hatással vagy pozitív hatással is lesz az éghajlatváltozás, de összességében azt mondható, hogy a negatív hatások felülmúlják a pozitívokat, tehát több a negatív hatás, és minél gyorsabban történik az éghajlatváltozás, annál több a negatív hatás. Ugye? Tehát itt megint az ütem fontosságára hívnám fel a figyelmet. Na most van itt egy, amit még múlt órán ígértem, van itt egy fontos és érdekes szinergizmus, egymás erősítő jelenség, sőt kettő, az ózonréteg elvékonyodása és a globális felmelegedés között. Az egyik az az, hogy ugye, most már nincs itt a táblán, ugye a légkör alsó rétegei melegednek üvegházhatás fokozódása miatt, és legalábbis részben emiatt a stratoszféra viszont hűl. Tehát több hő esik itt csapdába az üvegházgázok miatt a földfelszín közelébe, kevesebb hő kerül ki a magasabb légrétegekbe, hűl a stratoszféra. Ha hűl a stratoszféra, akkor viszont emlékezzetek, gyorsul az ózonréteg pusztulása, hiszen van egy kritikus stratoszférikus hőmérséklet, mínusz 85 Celsius fok körül, ugye ezt elmondtam, nem akarom ismételni. A másik szinergizmus fordított irányban pedig az, hogyha az ózonréteg elvékonyodik, és növekszik az UV-sugárzás, akkor ez károsítja a fotoszintetizáló élőlényeket. Ezek, ha károsodnak, akkor pusztulnak, akkor kevesebb széndioxidot tudnak felvenni. Emiatt viszont az üvegházhatás fokozódik, és ugye ez tovább erősíti az ózonréteg elvékonyodását is. Pozitív visszacsatolás van itt is. Tehát mindkét szinergizmus egy pozitív visszacsatolást jelent. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban arról beszélnénk egy kicsit, hogy mit tehetünk, illetve mit teszünk az éghajlatváltozás mérséklése érdekében. A káros hatások mérséklése érdekében. Alapvetően két stratégiánk van. Az egyik az, hogy alkalmazkodunk ezekhez a hatásokhoz. Itt csak annyit jegyeznék meg, hogy lehetőségeink bizony eltérőek. Mondjuk az óceán szint emelkedéséhez Nauru, amely egy szegény ország, nem tud alkalmazkodni és eltűnik. Hollandiában mondjuk van arra pénz, hogy megmagasítsák a gátakat és ezáltal védekezzenek, ugye védjék ezeket a tengertől elvett területeket. A második stratégiáról beszélnénk részletesen, az pedig az, hogy megpróbáljuk mérsékelni a hatásokat. Na most itt az első fontos dolog az az, hogy akkor tudjuk persze mérsékelni a hatásokat, ha az éghajlat emberi hatásra változik. Mert hogyha valami természetesen, ugye nap jobban süt, akkor nem tudunk mérsékelni, ugye nem, vagy jóval kevesebb lehetőségünk van, legalábbis így mondom. Na mennyire igaz ez? Ugye ez egy nagyon fontos kérdés. Mennyire igaz ez, hogy mi okozzuk az éghajlatváltozást? Az előzőek alapján már azért elég, azt hiszem, elég hihető dolgokat mondtam arra, hogy igaz. Nem teljes mértékben mi okozzuk, ez nagyon fontos. Azt lehet mondani, hogy döntő részben az ember okozza. Erről, ha nincs is teljes körű konszenzus az éghajlatkutatók körében, nagyon széles körű a konszenzus. Igaz az is, hogy a napból érkező energia is növekedett az elmúlt 150 évben, de ez önmagában a modellek szerint ekkora mértékű melegedést nem magyaráz. Önmagában az emberi tevékenységek sem magyaráznak, mikor a két hatást összeadják a modellben, akkor kapják meg azt a hőmérséklet változást meglehetősen pontosan, ami történt. Jó, tehát emberi és természetes okokból is változik az éghajlat, de elsősorban emberi okokból változik. Na most, mivel itt tudományos bizonytalanság van, felmerül az a kérdés, sokan ezt mondják, hogy akkor még ne tegyünk semmit, várjunk a bizonyosságra, várjunk, amíg bebizonyosodik az embernek a fő szerepe az éghajlat változásban. Helyes stratégia ez? Nem helyes stratégia, hiszen miért nem az? Az éghajlati rendszer nagyon komplex. Éppen ezért teljes bizonyosságra várni az abszolút dőresség is egy hiába való illúzió. Sose állíthatunk erről a komplex rendszerről teljesen biztosat, mindig csak valószínűségekkel számolhatunk. Tehát el kell ismernünk ezeket a korlátainkat, bármennyire klassz modelljeink is vannak. Ebből következően viszont teljes bizonyosságra várva elhalogatni a cselekvést egyáltalán nem helyes dolog. Ugye a cselekvésen itt az üvegházhatású gázok kibocsátásának a korlátozását értem elsősorban. Valószínűségek alapján kell cselekednünk, a legvalószínűbb forgatókönyv alapján kell cselekednünk. Jelenleg pedig a legvalószínűbb forgatókönyv az az, hogy az ember okozza döntő részben a felmelegedést. Jó, ezt úgy hívjuk, amit most itt az előbb elmondtam, hogy az elővigyázatosság elve. Nagyon fontos alapelv, nem csak az éghajlatváltozás kapcsán, ez egész ökopolitikának az egyik legfontosabb alapelve. Az elővigyázatosság elve értelmében, ezt nem csak én mondom, hogy ennek értelmében kell cselekedni, hanem ennek értelmében cselekednek is a világban. Megindult a nemzetközi együttműködés az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentésére. Ennek első fontos lépése 1992-ben az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének megszületése volt. Ebben jogilag még nem kötelező kibocsátás csökkentéseket vállaltak az államok. Ennél jóval fontosabb, hogy az egyezményen belül, az egyezményhez kapcsolódóan 1997-ben megszületett a kiotói jegyzőkönyv. Jó, tehát felhívom a figyelmet, ez kiotói egyezménynek szokta szinte mindenki hívni, ez nem egyezmény, ez egy jegyzőkönyv az előbb említett egyezményen belül, annak kiegészítésére. Hosszas vajúdás után az előbb említett oroszok segítségével végül is 2005. februárjában, tehát nem régiben, nemzetközi jogilag is hatályba lépett a kiotói jegyzőkönyv. Tehát most már érvényes. Ebben már jogilag is kötelező érvényű vállalásokat tettek az egyes államok. Mik voltak ezek a vállalások? Az iparosodott államok azt vállalták, hogy 2010-re, egészen pontosan a 2008-2012-es évek átlagára, az 1990-es szinthez képest átlagosan 5,2%-kal csökkentik az üvegházgáz kibocsátásukat. Az Európai Unió többet vállalt, 8%-ot, Magyarország 6%-ot vállalt, de nem 90-hez, hanem 85-87-hez képest. Ugye, ha belegondoltok, azóta egy komoly gazdasági szerkezetváltás történt Magyarországon, tönkrement a nehézipar, stb. Önkéntelenül is csökkent a széndioxid kibocsátásunk, meg más üvegházgáz kibocsátásunk. Ebből következően Magyarország játszik könnyedséggel fogja teljesíteni ezeket a vállalásokat, majd később lesz nehéz dolgunk. Az úgynevezett fejlődő országok, mondjuk inkább harmadik világ országainak, bár ez se helyes kifejezés, dél országai, ez a legadekváltabb. Tehát ezek az országok semmit nem vállaltak, Tehát ez az 5,2% ez nem egy globális átlag, ez csak az iparosodott országokra vonatkozik, a globális átlag ennél alacsonyabb. Sőt, a kiotói jegyzőkönyv azt is rögzíti, hogy még tovább is nőhetnek a fejlődőknek a kibocsátásaik. Ez igazságossági szempontból elfogadható és helyes dolognak mondható két okból is. Az első az az, hogy a légkörben levő üvegházhatású gáztöblet az döntő részben az iparosodott országok tevékenységéből került oda, és kerül oda még ma is. A második dolog az az, hogy ha nem is az összes harmadik világbeli országban, de a legszegényebb országokban bizonyos mértékű gazdasági növekedés elengedhetetlen a szegénység enyhítésére, ez viszont nyilván sokszor járhat üvegházhatású gázkibocsátás növekedéssel. Nyilvánvaló az, hogy úgy kéne ezt megvalósítani, hogy minél inkább éghajlatbarát módon. Ezzel szemben becslések szerint 2-3 évtized múlva a harmadik világ összüvegházhatás kibocsátása el fogja érni az iparosodott országokét. Itt főleg Indiára és Kínára gondoljatok, de hát más országokra is. Persze egyfőre eső szám még így is kisebb lesz, de ebből következően nem sokára a következő évtizedekben már nekik is méltányos volna és igazságos volna csökkenteniük, visszafogniuk a kibocsátást. Tehát jelenleg az iparosodott államok csökkentenek, ezek vállaltak kibocsátás csökkentést. Illetve különböző vállaltak ugyan, de különböző kibúvókat próbálnak találni a vállalásaik alól, mert hogy, hát ez érthető, gyakorlatilag mindegyiküknek a gazdasága fosszilis tüzelőanyagokon alapszik. Ráadásul ugye ezek az államok gazdasági versengésben állnak egymással, és ezért a rövid távú gazdasági versenyképesség az a tárgyalások során is általában felülírja az elővigyázatosság elvét. Ezeknek a kibúvóknak alapvetően két típusuk van. Az első típust azt úgy hívják, hogy a kiotói jegyzőkönyvnek az úgynevezett rugalmassági mechanizmusai. Ezek a kibocsátás csökkentés olcsóbbá tételét jelentik. Az iparosodott államok mindenféle kibúvókat igyekeznek találni azzalól, hogy a kiotói amúgy roppant szerény vállalásaikat teljesítsék. Két típusa van ezeknek a kibúvóknak. Az egyik típus a kiotói jegyzőkönyvnek az úgynevezett rugalmassági mechanizmusai. Három csoportja van ezeknek a mechanizmusoknak, ami igaz, valójában csak kettő, mert kettő nagyon hasonlít egymásra, tehát ezt a kettőt nézzük meg. Jó, minden rugalmassági mechanizmusnak az a célja, hogy olcsó kibocsátás csökkentést lehessen elérni. Jó, tehát az első típus az a kibocsátási jogoknak a kereskedelme, amit szoktak úgy is nevezni, hogy emissziókereskedelem. De arról van szó, hogy az államok megvehetik a szennyezés jogát olyan más államoktól, amelyek ugye 2010-re valószínűleg kevesebbet fognak kibocsátani, mint amennyi a számukra lehetséges maximum. Például Magyarországtól, ugye? Magyarországnak tönkrement azóta nehézipara, vagy volt gazdasági szerkezetváltás, tehát mi biztos, hogy tudjuk teljesíteni a kiotói vállalásokat, eladhatunk kibocsátási jogokat más államoknak. Jó, ez beindult, amikor a jegyzőkönyv hatályba lépett, ez is beindult, tehát most kezdődik ez az emissziókereskedelem, és hát nyilván egy csomó kifogás merül fel, ezeket nem részletezem, hát egyet mondanék, amit nagyon gyakran említenek, ez pedig genetikai kifogás, lehet, hogy nektek is eszetekbe jutott már most, hogy ahelyett, hogy örülnénk annak, hogy valaki ugye többet csökkent, mint amennyi a számára előírt, ő ezt a többet csökkenést még eladhatja, hogy más ugye többet szennyezhessen. Ez egy ilyen gyakran felmerülő kifogás. Most létezik egy másik fajta emissziókereskedelem is, ami ezzel nem tévesztendő össze, ez pedig az Európai Uniónak a belső emissziókereskedelme. Magyarország is részese természetesen, kötelező érvényű minden tagállamra, de ez nem az EU tagállamok között zajlik, nem államok között, hanem az EU-n belüli szennyező források között. tehát széndioxid kibocsátó források, ugye itt üzemekről van szó elsősorban. Ez is most indult be, január 1-től, és ugye az a célja ennek, hogy az EU az egyébként az, ugye a világ átlagnál jelentősebb vállalásait 2010-re teljesíteni tudja, hát egyelőre nem áll jól ebben. Úgyhogy tényleg van mit, ez egy eszköz, egy piackonform eszköz tulajdonképpen. Ott az egyik típus rugalmassági mechanizmus. A másik az arról szól, ennek van két altípusa, de ez most lényegtelen nekünk, hogy egy ország egy másik országban végezel egy kibocsátás csökkentő beruházást, tehát oda megyünk egyik ország, oda megy a másikba, és ott végez valami beruházást, mert ott abban a másik országban még kisebb az energiahatékonyság, tehát egységnyi kibocsátás csökkentést olcsóbban lehet végrehajtani. Erre példa, mondjuk Hollandia esete, jönnek itt a hollandok Magyarországra, mert ott már jóval nagyobb az energiahatékonyság, drágább lenne ugyanazt a kibocsátás csökkentést végrehajtaniuk, ezért például ide jönnek. A létjogosultságát ezeknek a rugalmassági mechanizmusoknak ugye az adja, hogy az üvegházgázok, mivel hosszú életidejűek a légkörben, gyakorlatilag egyenletesen elkeverednek globálisan. Éppen ezért nincs arra, de teljesen mindegy, hogy hol csökkentik a kibocsátásukat, globálisan ugyanolyan hatással jár. Ugye teljesen mindegy, hollandok otthon vagy itt csökkentik, az a globális éghajlatváltozás szempontjából ugyanolyan jó vagy nem jó. Jó, tehát az egyik kibúvó rugalmassági mechanizmusok. Másik kibúvó az erdővédelem, erdőtelepítés. Sőt, ide lehet sorolni a talajvédelmet is, mezőgazdasági területek védelmét is ide sorolják. Ugye, itt nem a széndioxid vagy más üvegházgázok kibocsátásának csökkentéséről van szó, hanem éppen, hogy a nyelő kapacitás az üvegházgázok elnyelésének elősegítéséről. Fölmerülnek itt is gondok természetesen. Az egyik az, hogy csak rövid távú megoldás, tehát telítődnek ezek az erdők szénnel. Aztán még több héttel ezelőttre gondoltok, emlékezzetek arra a modellre, ami arról szólt, hogy ha tajgán írtunk erdőket, akkor az egy hűléshez vezet. Tehát csökken a hőmérséklet. Na most ebből következően, ha a tajgán telepítünk erdőket, akkor az bizonyos esetekben, annak ellenére, hogy nyelnek el széndioxidot, azok ugye melegíthetnek. Tehát ez modellek bizonyítják, hogy nem mindegy, hogy hol ültetjük azokat az erdőket, bizonyos helyen ültetett erdők a széndioxid kibocsátás ellenére melegítenek, tehát tovább súlyosbítják az éghajlatváltozást. Most összességében ezeknek a kibúvóknak köszönhetően az iparosodott államoknak a határaikon belül gyakorlatilag semmit nem kell csökkenteniük, sőt, még akár növelhetik is a kibocsátást. Ugye? Mert hogy vannak ezek a kibúvók. Most mindezek fényében ugye felmerül az a kérdés, hogy az egész kiotói jegyzőkönyv ez mennyit ér? Ér ez egyáltalán valamit? Hát feltétlenül ér, de első lépés csak egy hosszú úton, egy első picike lépés, hiszen még szerény becslések szerint is legalább a 10-szerese kell, ugye emlékeztek 5%-os, 5,2%-os kibocsátás csökkentés, még szerény becslések szerint is ennek legalább a 10-szeresére lenne szükség. Ugye, és hát ezzel szemben ugye olyan rövid távú gazdasági érdekek vannak, ilyen méretű csökkentés legalábbis jelenleg még hát meggátolnak a világban. Ráadásul ez 5,2% 2010-re összességében átlagban reménytelen. Méghozzá azért reménytelen, mert, mint azt gondolom tudjátok, 2001-ben az Amerikai Egyesült Államok a világ legnagyobb üvegházgáz kibocsátója, több mint 20%-áért felelős a kibocsátásnak, egyszerűen kihátrált a kiotói jegyzőkönyvből. És azóta is növekszik az üvegházgáz kibocsátása. George W. Bush szavait, két mondatát, amivel ezt indokolt, nagyon érdemes meghallgatni. A legeslegfontosabbak azok, akik Amerikában élnek. Semmilyen tervet nem fogadok el, amely ártalmas a gazdaságunk számára, és kárt okoz az amerikai munkásoknak. Ezekkel a szavakkal lépett ki. Ugye valójában itt a rossz nyelvek szerint, amelyek valószínűleg igazat beszélnek, inkább arról lehet szó, hogy olyan nagyvállalatok támogatták súlyos 10 milliókkal, dollár 10 milliókkal a kampányát, amelyek ugye kőolajban és más a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó iparágakban érdekeltek. Ugyanúgy egyébként Ausztrália egy másik nagyon nagy kibocsátó szintén nem csatlakozott, és összességében még azt is el lehet mondani, hogy semmi garancia nincs arra, hogy teljesítik a vállalásaikat az államok 2010-re. Igen, ez lett volna a következő mondatom, köszönöm szépen. Elvileg van, tehát igen komoly szankciók vannak, például olyan, hogy aki nem teljesíti, annak a következő etapban, mondjuk ami 2020-ig lesz nagyjából, még nagyobbat kell vállalnia, mint a többiek. Tehát ilyen büntető szankciók vannak, hát ugye ezeknek is a betartása, nyilvánvalóan ez ilyen nemzetközi jogi normák és nemzetközi jogi szankciók, ezek nem mindig tarthatók be könnyen. Jó, de elvileg igen, elég kemény szankciókba egyeztek. Na most még egy dolog végezetül. Ugye eddig arról beszéltünk, hogy van a kibocsátások csökkentése, mondjuk úgy, hogy áttérünk alternatív energiahordozókra, vagy energiahatékonyság növelésével. Aztán van a nyelőkapacitás erősítése az erdővédelemmel. De ezek amik működnek jelenleg az üvegházgázok koncentráció mérséklésére. Ezen kívül viszont érdemes azt tudnunk, hogy léteznek további megoldások is, ezek általában még csak inkább ötletszinten. Mondok akkor egy-kettőt. Az egyik ilyen a széndioxidnak a csapdába ejtése, föld alá vezetése vagy óceánba vezetése. Ez egy-két helyen működik is, ugye híres példa ez a norvégiai fúrótorony, ahol ezt megvalósítják, tehát ilyen kis léptékben működik, tehát ez elvileg már egy létező technológia. A második ilyen lehetőség az a napsugárzásnak a blokkolása. Erre elvileg sok módszer van, porszemcsékek juttatnak fel a stratoszférába, elősegítik a felhőképződést, ugye például a szulfát aeroszolok segítségével, erről beszéltünk két hete, hogy ez miért nem jó megoldás. Olyan objektumokat lehet tervek szerint feljuttatni az űrbe, amelyek árnyékolják a Földet. Szóval olyan tükröket feljuttatni az űrbe, több ezer kilométeres átmérő tükröket, amelyek visszaverik a napsugárzás egy részét. Tehát vannak ilyen elképzelések is. A harmadik, amiről nagyon sokat beszélnek mostanában, az az óceánnak a trágyázása. Ugye limitáló tápanyagok bejuttatása az óceánokba. Vas, nitrogén, ugye ez általában ez a kettő limitál óceánokban. Ennek az a lényege, ugye, hogy több alga és baktérium fogott növekedni, több széndioxidot vonnak ki. Most minden elmondott megoldásra igaz, hogy egyrészt drágák, másrészt igen komoly mellékhatásokkal járhatnak, hát az óceán trágyázás különösen. Tehát teljesen kiszámíthatatlan, valószínűleg nem ez az, amit követnünk kellene. Na jó, ennyit akkor az éghajlatváltozásról. Elő fog jönni az utolsó órán az energiakérdés kapcsán is, tehát még nem fejeztük be teljesen a tárgyalását nyilvánvalóan. Jó, ennyit mára, köszönöm a figyelmet.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Elhangzott globális ökológia, bioszféra és ember. Takács Sánta András előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Globális éghajlatváltozás. A felvétel 2005 áprilisában készült.